A jégtenger szem. Most már Sásza asszonynak egyedüli terve maradt visszavonulni Lengyelországba a megkapott zsákmánnyal. Visszavonulási terve, melyet táborkari főnöke Jerivánszki Szergiusz terjesztett eléje. Ez volt. Az ellenfél dunántúli hadseregét a lovasság tömeges támadásai által folytonos összpontosításra kényszeríteni, és a komáromi és budapesti táborhelyek közül ki nem bocsátani. Triesztet folyvást ostromzárolni az utolsó óráig, amidőn aztán ez a messze előre tolt dandár, mint elvesztett őrpont magára hagyatik. Azzal a tüntetés véget a tiszai vonalat erőszakolni, hogy a Nagyváradon alakult 7. hadtest sakban tartassék. Eközben a Stíriát megszálló gyalog hadtest csendesen felvonul Bécsbe, és felváltja az innen kivonuló deréksereget, mely a válogatott csapatokkal a Nagyszombat-Késmárki vonalon halad északkeletnek. Ezzel együtt Sásza asszony, a vezérkar, a tábori főpénztár és az új 250 ágyú. Aztán, mikor ezek Késmárkra megérkeztek, akkor a bécsi megszálló hadsereg gyors menetben megindul Morvaország felé, magához veszi az olbüci figyelő hadtestet, és egyenesen Krakkónak tart. Ezáltal megelőzi a krakkói honvédseregnek azon netaláni tervét, hogy a Kárpátok átjáróit Galícia felől a visszavonuló oroszok előtt elfoglalja. A Kárpátokon most a magyar-galíciai háromvasúton kívül még gyakorolható átjárók vannak Zborónál, Gaboltónál, Pivnicánál, és az európai kiutazók kedvéért, meg az újabban nyitott részbányákért járhatóvá tett Javorinai hegyháton keresztül. Miután mindezen átjárók most a nihilista sereg hatalmában vannak, semmi akadály sem látszik azon tervüknek útjában lenni, hogy gyalog hadtesteikkel Galíciába kivonulhassanak, amíg lovas hadtesteik a visszavonulást átszázzák, és akkor aztán az elfoglalt szambori táborhelyre támaszkodva erejüket egyesíthessék. Csak egy körülmény maradt rájuk nézve kiszámíthatatlan. Azok a tatrangi féle aerodromonok és annak a sérthetetlen hadai. Mi e repülőgépek titka? Fűtőszer mozgatja-e azokat? Kifáradnak-e bizonyos idő múlva, és le kell szállniok a fűtőszert fölvenni, mint a gőzgépeknek? Más magyarázata nem adható annak a kérdésnek, hogy a Csenstohovai nagy diadal után hogyan jöttek-e gépek még a Budapesten és Komáromban levő seregeik segítségére. Ez bizonyosan hosszú út nekik, így nagy ellenségtől megszállt területen keresztül. Mert a tetszés szerint tudnak repülni akármerre és akármeddig. Sehol a sportnak olyan nagy tere nincs előttük, mint most Magyarországon, ahol 60 000 baskírt, kozákot, cserkeszt hajszolhatnának egyik folyampartól a másikig. A nihilista hadvezérek nem ismerték az aerodromonok pszichológiáját. Igen, igen, a gép lélektanáról beszélünk. Ez csak revans azért, hogy ők az emberi lélek létezését is takadják. Már most ismerkedjenek meg a géppel, amelynek lelke van. Az aerodromonnak nincs vadász szenvedélye. Neki a háború nem sport, hanem megmondta már, hogy üzlet. Magyarországon az ellenségre nézve legrosszabb időszak hadjáratnak a nyár. A tavalyi eleség el van már fogyasztva, és az idei még nincs betakarítva. A lábas jószág a Tiszán, Dunán túl van hajtva, itt 500 000 katonát élelmezni nem lehet, ha azoknak a galíciai élelmezési vonaluk el van vágva, sőt, a főraktáruk el van foglalva, akkor ki vannak éheztetve. Amikor Sásza asszony hadserege zömével Znió váraljáig eljutott, akkor megtudta, hogy mit csinálnak az aerodromonok és tatrangi sebhetetlen vitézei. Mind a három vasút indóházaitól egyszerre kapta a távirati tudósítást, hogy a múlt éjjel megérkeztek a repülőgépek, több ponton csapatokat szállítottak le, melyek visszaverhetetlen támadással foglalták el az indóházakat, arra az összekötő hidakat felvetették, az alagutakat eltorlaszolták és ágyukkal megrakták, a szorosokra óriási szikladarabokat hengerítettek a magasból, úgyhogy mind a három vasúti vonalról, mint járható útról le kell mondani. Akkor erőszakolni kell a hegyi utakat. Ez volt a vezérnő parancsa. Tábornokai másnap megkísérlék-e parancs végrehajtását? Nem lehet, ez volt a válasz. Képtelenség harcolni oly ellenség ellen, ki egy hegyi útnak a két oldalfalát a magasban elfoglalja, és azon felül sérthetetlen testtel odaáll az út közepére. Beressétek agyon felét a seregnek, hangzott az újabb parancs. A másik felével gázoljátok el a sérthetetleneket. Az orosz hadtömegek mindig készen vannak az ilyen hőstettekre. A halál nem félelmes nekik ott, ahol nyomában jár a bosszú. Hanem a repülőgépek nem adtak nekik alkalmat e szörnyű hősi áldozatokra. Egy éjjel úgy telehorták a hegyszorosok útjait óriási szikladarabokkal, hogy azokat náluk nélkül egy évig nem teszi emberi kéz járhatókká. Hasztalan minden erőlködés. A sziklafalat nem lehet ostrommal bevenni. Hasztalan minden csel, furfang, a látógépek egész éjjel ott cirkálnak a bércormok fölött. Leleszállnak a mély völgyekbe, villanyfényükkel bevilágítják a völgyeket, a hegyvágányukat. Nincs mód éjszaka nyaktörő ösvényeken bár átkapaszkodni a hegyhátakon. Minden havasi kunyhó őrökkel van megrakva, és a lopózva közeledőt ezer ölnyi távolból figyelmeztetik a pattogó golyók, hogy rossz helyen jár. Nincsen átjárás sem erre. Akkor mi itt meg vagyunk fogva? Kiállta kétségbe esetten Jerivánszki táborkari vezér. Mit? Megfogva? Szólt büszkén Sásza asszony. Ha Hannibál át tudott menni a Szent Bernát hegy havasain elefántjaival, ha Napóleon át tudott törni lovassággal és ágyukkal az Appenninokon, ha Diebics Zabalkanszki keresztül tudta vezetni az orosz sereget Kernavádnál a Balkán gerincein, ha a Kaukázust a legvitézebb néppel harcolva el tudták foglalni vezéreink, ha Szuvarov át tudott menni a svájci alpeseken, mi nem tudunk-e átvenni a Kárpátokon? Nem, felelt Jerivánszki Szergiusz. A Balkánon, az Appenninokon, az Elboruszon, az Alpeseken lehet erőszakolni az áttörés, de a Kárpátokon nem. Az orosz vezérnek igaza volt. A Kárpát nem olyan hegylánc, mint a többiek. Az Alpeseknek, az Appenninoknak, a Kaukázusnak vannak jéghegyei, vannak örök havasai, azok betöltik a hegyszakadékokat, és jéghegyen havason át fáradtsággal bárde utat lehet törni. A Kárpátnak pedig nincsenek sem jéghegyei, sem örök havasai, a Tátra sziklafejedelmeinek homlokáról minden nyáron leolvasztja a magyar alföldi síkság melegszele a hókoronát. Azoknak a hógörgetei nem temetik be a mély hegyszakadékokat. Az egyetlen ladovnai jéghegy csak messziről a Krivánról látható egy úttalan sziklatöm között, tengerzöld fényében kimagasodva. A Tátra hegylánca úgy áll most is, ahogy a százezernyi évek előtt a földalakító istenerő az izzó földrétegen át előre tolta. Szürke gránit és alpes mész az egymáson keresztül törve. Még csak az újabb föld alakulások sem raktak le közé kitöltő új sziklaréteget. Egy sziklaóriásokból összehány tömkeleg az, mely mindent, ami emberi alkotás kigúnyol, meredek, szálkásan felhegyesült ormok, vadul kicsipkézett hegygerincek, miket egyszerre félbeszakít egy-egy tátongó hegyrepedés, ezer meg ezer lábnyi mélységű örvényt képezve, melyből merev obeliszk egyenességű sziklaoszlopok nyúlnak fel. Aztán jön egy-egy iszonyú fal, mely olyan egyenes, mintha karddal volna vágva, a mélyből emelkedik fel minden talapzat nélkül, csak nem függélyesen. Azután megint egy szikla omladék zárja el a kilátást, mintha istenek vára lett volna ottan, kik azt a földről elköltözve összedöntötték. Összefüggéstelen, iszonyú, szegletes, idomtalan szirtek, feketék az időktől, mint a vas. A meredek sziklafalnak egy harántos párkányzatán egy lábnyomni tér. Azon lehet végig haladnunk, a hátat a sziklának vetve, hogy egy másik völgy panorámáját meglássuk. Ott is ugyanazon kép, más kúszált alakzatban, fantáziátlan, képzelhetetlen alkotás. Iszonyú vad romokkal betemetett völgy, embergyűlölő ország, fa, bokor, fűszál, moha nélkül. Elmondhatatlan, mint egy hagymáz álom. Egy átnyergelő hegyhát vezet ki belőle, mely olyan keskeny, hogy éppen csak egy ember haladhat végig rajta, és kétfelől a szédületes mélység. És megint újra kezdődik a szétszaggatott sziklasivatag. A Tátrának nincsenek összefüggő hegygerincei. Csupa üstvölgyekből áll az, amik egymást elzárják. Mikor e szikla egyetem egy magas pontjára elérünk, e végtelen, vígasztalan, lakatlan világ láttára előveszi idegeinket a reszketés, sziklaláznak nevezik azt. Körös körül mindenütt magyarázhatatlan, érthetetlen bércorom, hegyomladék, tarajmódra kicsipkézett, fésűként hegyezett bérchátak, egy-egy fehér csík a mélységben, a hó völgyvágánya. És a mély völgyfenékben a Tátra tengerszemei. A mesés mélységű tavak, miknek nincs lefolyásuk, egy sötét-zöld, gömbölyű víztükör vörös palarámába foglalva, vagy egy barna tó fehér mészkő keretben, vagy egy égszínkék vízlap, melynek környezete sötét-zöld, tiszafa, éger, törpefenyő. A völgyek mélyét néhol alig látni. Ott örökt sötétség van, és a sziklaormokon nincsen semmi zöld. Messze-messze egy kunyhó sem látszik. Tejgazdaságoknak semmi nyoma, sehol legelésző tehenek, kecskék. Még vad is kevés jár itt. És a keselyük is elszoktak a sziklákról, hol csak marmot alakik még az odukban, és a rájuk leső éjbagoly. És körös körül semmi hang, csak a sziklafalakról aláomló hegyfolyamok fenséges zúgása, és a nyári napokban az egészet befödi a hegyek füstje, azaz átlátszó köd, mely a távolt és a mélyet opál színbe rejti, míg a lemenő nap az egész bércláncolatot tűzlángba borítja, mintha megkövült láng oszlopok merednének fel a magasba. Mintha izzadó vulkánok egész sora emelkednék az égre egymás fölé, és mikor már ködés éj elült a völgyben, a sötétkék égen még ott ragyog a kriván, a lomnici csúcs rózsafényű oltára. Ez embert kitiltó halott országon keresztül vezetnek a természetbúvárok, fürdővendégek, zergevadászok által járt utak a két ország határán át, és minden évben ismétlik a visszhangok a hegygerinceken találkozók hozott Isten és Bacz-Zdrav üdvszavait. Ez az út állt Sársza asszony és odaszorult hadserege előtt. Azon időben a léggömbök segélyével az egész Kárpátokról a legtökéletesebb fényképek voltak már felvéve, mik madártávlatból minden járható utat kitüntettek. Sársza asszony a fényképekből megtudhatta, hogy az egyedüli út, melyen Késmártól a Részbányáig tengellyel, onnan pedig Javorináig lóháton el lehet jutni, olyan keskeny, hogyha ott a mély utakat az ellenfél sziklákkal teletömi, azokon semmi erővel át nem lehet hatolni. A másik út a Kolbachi völgyön végig, az öt tó völgyén át, egy helyütt olyan sziklafal mentében vonul végig, ahol ha az ellenfél szemközt jő, egy ember ellen küzdhet csupán, az egy szakadatlan párbaj fog lenni 10 000 ember között. Ha pedig Tátrafüredről a Felka és Bialka völgyének veszik az átjárást, ott az egyölnyi széles lengyel nyerek hegygerincén elég az ellenségnek egy ágyút felállítani, hogy a szemközt jövőket folyvást lesöpörje a keskeny sétányról. Hát a helyzetünk így áll, mondta Jerivánszki Sársza asszonynak. Visszavonulási utaink el vannak állva, betömve, megrakva ellenséggel. A Jablunkai út még szabad, de ott utunkban találjuk Rakkót. A dunántúli hadsereg vezére, ha egy csepp közönséges katonai belátása van, értesülve repülőgépek által a helyzetről, nehány nap alatt a támadásba fog átlépni, és a hátunkon lesz. Eléje mennünk nem tanácsos, mert az történik velünk a síkon, ami a krakkói táborunkkal történt, hogy a saját lovasságunkkal összetiportatnak a repülőgépek. Itt Nem várhatjuk be őket, mert élelmiszereink és töltényeink fogytán vannak, és az utolsó töltényünket kilőttük, nincs semmi fegyverünk többé. De igenis még van egy fegyverünk, amely mindig győzött. Mondd a Sásza asszony fő haditerv készítőjének. A te tudományod elfogyott, elmehetsz. Küldjétek hozzám Mazrurt. Most én készítek haditervet. Oda küldték hozzá Mazrurt. Te Mazrur, mondta neki Sásza asszony. Rögtön szekérre ülsz, és ahogy a ló vágtathat, ahogy a gőzmozdony rohanhat, sietsz Budára. Viszed magaddal a 100 millió osztrák bankjegyet. Itt a meghatalmazás részemről a nevedre. Nagykövetem vagy, ezúttal tárt karokkal fogadnak, mert a békeföltételeket viszed. Ezek kemény, szigorú, megalázó békepontok, minőket győztes ellenség diktál a sarka alá gázolt ellenfélnek. Te rajta légy, hogy ennek minden pontja el legyen fogadva. Nem adok semmi utasítást. Te ismersz ott minden embert, minisztereket, hadvezéreket, udvaroncokat, főpapokat, népképviselőket, hírlapírókat. A kulcsot, mely mindannyiunknak az ajtaját kinyitja, magaddal viszed. Te tudni fogod, mit tégy. Csak egyet parancsolok neked. Amikor visszajössz, nekem az elvitt 100 millióból egy rongyot vissza ne hozz, hanem ezt a béke okmányt változatlan szöveggel aláírva meghozod. Ezt parancsolom neked. Parancsodat betöltöm, Sudarunya, szólt Mazrur, és eltávozott. Másnap reggel már Budán kellett neki lenni. És most menjen mindenki a bivuakba. Vágjátok le az utolsó ökröket, bontsátok fel az utolsó halkenyeres tonnákat. Lakjék jól minden katona. Pihenünk. Ezt adá ki napi parancsul, Sásza asszony. Két napig nem történt semmi új esemény. A harmadik napon valami váratlan segítség érkezett a nihilista sereg számára, az orosz seregek régi jó barátja, a hó. Augusztus végén egy nyári zivatar olyan hóförgeteget hozott a Tátra bérceire, hogy az előörsön álló katonákat térdig a hóban állva találták, mikor felváltani mentek. Reggelig 3 lábnyi magas volt a hó, és egyre szakadt sűrűen, mint tél derekám. Ez a mi napunk, kiállt a tenyerébe tapsolva Sásza asszony, és vezéreit sietve hivatta. Most átmehetünk a hegyen. A hegyi mély utak most az ellenség által felhány torlaszokon felül vannak temetve hóval. Az ellenség repülőgépei a hóesésben nem járhatnak, mert a sziklákon összetörik magukat, a magasból nem is láthatnak azokból a földre, most nem árthatnak nekünk, átmehetünk a Tátra minden utain egyszerre. És ágyúink? Kérdezi Jerivánszki. Most azokat is könnyen átvihetjük. Levesszük őket szekereikről, 2 fenyőből készített talpra kötjük, 2 kötélnél fogva 20 ember elől és hátul tolva és vonva, átcsúsztatja azokat a mély utak hófuvatain, a lengyel nyereg sikamlós ösvényén. Ez a hozzávaló idő. A nihilista seregben el volt már terjedve a monda, hogy az a 250 ágyú a saját hadseregük ércpénzéből van öntve, hogy könnyebben elvihető és nehezebben ellopható legyen. Aztán tudta mindenki, hogyha minden ágyútelep kárba vesz is, ezt a 250-et el kell hazavinni. A merész terv, melyet Sásza asszony kigondolt, rögtön foganatba lett véve. A sűrű hóesés közepet megindítattak a hegyi utakon a legvitézebb gyalogcsapatok. E hosszú fegyveres vonal csendesen tolja az elejét előre, és ha ellenállásra fog találni, azon fenn nem akad, át fog rajta törni ez érckígyó minden bizonnyal. A harcosok nyomában aztán következnek a talpaiktól megfosztott ágyúk vontatói. A nehéz ágyúk 2 fenyő darabra kötve, és azoknak 2-2 kötele az elől és hátul haladó férfiak vállán átvetve, lassan csúszamlanak végig a havon, és haladnak a meredélyen fölfelé. A hangya nem bocsátja el szerzeményét. A sűrűn hulló hópelyhek vakembert csinálnak az utazókból, az első ember bandukol előre, az a hegyi kalauz, a többi egymás nyomában tap. Hamarabb találkozik az ellenfél előőrsével ez a csapat, mely a virágos kertnek nevezett völgyön keresztül a lengyel nyerek felé halad. A virágos kertnek még tegnap olyan buja havasi növényzete, most már hó alá van takarva, és a fenyők, mint télben, nyögnek a hóteher alatt, amint a hegyoldal fenyői közül kibukkan az orosz előcsapat, ott lát a sziklapontokon állni egy ember alakot. Az is, mintha jéggel volna bevonva. Hanem a jégember nem várja be a közeledőket, hogy megkezdje a párbajt. A nyomnyi, szírt gerincen végig, 10 000 ember 10 000 ellen egyesével. Egy rúdra kötött röppentyűt meggyújt, az süstörögve repül fel a magasba. A röppentyű túlszáll a hófelhőkön, és ahol eldurran, ott jelt ad a felhők fölött cirkáló aerodromonoknak. A jégember aztán sietve eltűnik. Most már az ő lábnyomai a legjobb útmutatók a sziklaösvényen végig. Minden 100 lépésre szaporodnak a lábnyomok, ott mind előőrsök voltak felállítva. Azok is mind visszavonultak, az orosz csapatoknak sehol sem álltak ellent. Az aerodromonok sem árthatnak nekik. A hófergeteg jó takaró nekik, a sziklatenger veszedelmes ország ellenfeleiknek. Azok csak függélyesen ereszkedve alá járhatják a légi utat, most minden fekmentes mozdulás tiltva van nekik. Az a sziklához verné őket. Sásza asszony terve a sikerüléshez közel. Delet mutattak az órák, amikor a feladat legnehezebb része legyőzve van, a nemrég készített kígyós utakon emberi erő összesítésével fellettek vontatva a lengyel nyeregre a talpakon csúsztatott ágyúcsak. Sásza asszony itt pihenést rendelt. Büszke látvány. Nem az, amit a természet mutat, azt eltakarja a hózivatar. Láthatatlanul maradt el a hegyhágók mellett a felkai smaragdzöld tó, a belé omló zuhatagot az 52-es gránit fallal csak moraja hirdeté, és a krajcszűbeli ponkot csak arról ismerék fel, hogy ott úgy döng a léptek alatt a bérc, mintha üres volna belül. Legfáradtságosabb volt a felkúszás a hosszú tó sziklaromjai közül a lengyel nyereg bérc gerincéig, mely aztán hosszan nyúlik végig öles szélességben át a galíciai határon, mint a két oldala meredek haránton dűlve alá, mint egy piramid éle. Most e hosszú szikla gerinc végig megrakva azokkal az ágyúcsövekkel, amiknek öntvénye a világon uralkodó érc. Ez volt a büszke látvány. Sásza asszony ott állt a lengyel nyereg legdéli pontján vezérkarával együtt, ő maga is férfi ruhát viselt, mint tisztjei, hosszú szárú csizmákat, szürke köpenyeget és lófarkas sisakot. Micsoda völgy ez itt alattunk? Kérdezi Sásza asszony a magával vitt kalauztól. Ez itt a jégtengerszem, válaszolta kalauz. A hóeséstől nem látjuk a völgyet. Három meredek sziklafal képezi azt, és annak a fenekén van az a tó, melynek jege nem olvad fel soha, mert a napsugár soha sem éri. E tóhoz más le nem mehet, mint a madár. A hó egyre szakadt az égből. Egyszer a magasból egy szózat hangzik alá, sajátszerű túlföldi zengéssel. Tiszta moszkvai kiejtéssel szólt a légi kiáltás. Zdrajtvújtje, szüderünnya, légy üdvöz, úrhölgy! Mindenki megdöbbenve tekint föl. A szürke égből a hóesés kötfátyolából egy nagy szárnyas alak körrajza száll nagy csendesen alá. Ez az aerodromon. E rém láttára az orosz elfeledi, hogy felmondott már a szenteknek, és ilyetten vett magára keresztet meg még a tábornokja is. Csak Sásza asszony szívében maradt következetes az asszonyi indulat, ő kirántja pisztolyát és rálő vele az előtte leszálló rémre. Hasztalan lövés, nem sérti az azt meg, távolabb is van, mint hogy a golyó beérné, de mégis rálőtt döjfből törhetetlen tacból. Az aerodromon aztán még egy szót mondott neki oroszul, jáp jágy pridu, megint visszatérek. Azzal elsüllyedt a hóeséstől takart mély völgy homályába. Néhány perc múlva aztán újra megjelent sebesen suhogó szárnyakkal, és egy rövid pillanat alatt eltűnt a felhők között. Ez rosszat jelent, sugdosák a tábornokok Sásza asszonynak. Sietni kell a sorkatonáknak, hogy minél előbb a Bialkai út birtokában legyünk, s még estig a Galíciába kivezető átjárókat elfoglalhassuk. Az ágyuk maradjanak ittem. A parancs valódi orosz buzgalommal hajtatott végre. Este 8 órakor a Bialkai és a Javorinai utakon 40 000 orosz volt egyesülve, kik 3 órai pihenés után éjszaka megindultak 2 hadoszlopban Bukovina és Jurgov helységek felé. Hanem itt elhagyta őket szövetségesük a hóförgeteg. A hóesés megszűnt. És akkor látták ők is, hogy hová jutottak. A Tigris verembe. Előre küldött kémeik azt a hírt hozták eléjük, hogy Bukovina, Poronin, Jurgov falvakat, a pocpáki gyárépületeket a mai nap folytán roppant fegyveres tömegek szállták meg tömérdek ágyúval. Minden út, folyam átjárás, a völgyeket uraló halmok tüzér telepekkel vannak megrakva. Az ellenség száma 100 000-re mehet. Sásza asszony a krakkói sereget találta maga előtt. Ő rögtön át akarta magát rajtuk törni, de azt a kísérletet hadvezérei nem tanácsolták. Egy hadsereggel, mely ki van fáradva az egész napi hegymászás, ágyúvontatás munkájában megtámadni, és méghozzá ágyúk nélkül egy pihent, nagyobb hadsereget bizonyos kudarc. Sásza asszony tehát még az éjjel küldött vissza futárokat a hegyi utakon a Tátra északi oldalán maradt dandárparancsnokokhoz, azzal az utasítással, hogy amíg a hegyek folyvást felhőkkel vannak burkolva, tegyenek egy kísérletet a hadi léggömbökkel. Most nem látja meg azokat az ellenfél. Szállítsanak azokkal át a túlsó oldalra ágyukat és lovakat. A terv az kivihető volt. A Tátra most jó barát felhővel, sziklával takarja a menekülőt. Hanem másnap a Kárpát megszűnt jó barátja lenni az idegennek. És mikor a Kárpát ellenség, akkor az rettenetes ellenség. Ti csak mondjátok azt, hogy nincsen lélek. Még az embernek sincsen. Mi meg azt mondjuk, a sziklának is van. Német és angol tudósok meteorológiai adatokkal bizonyíták azt be, hogy a Kárpát-hegylánc delejes hatása mi bűverőt kölcsönöz az alatta elterülő országnak. Lángbor a zamatjában fiainak munkabíró hadra termett véralkatában. A Kárpátok rokon szemve a miénk. A Kárpátok deleje a mi idegeinkben él. Mikor a Kárpát meg akarja mutatni azt, hogy ő haragszik, a Kárpát tud gyűlölni. A csorsténi várat a kárpáti viharok mennykövei minden évben fölkeresték, míg csak laktalanná nem lett a vár, míg a szomszéd magyar Nedec várát mindig kikerült a villám. A Kárpát tud haragra felindulni. A nagy hegydúlások százados nyomai beszélnek arról, hogy mi az a kárpáti vízforgatag. Mikor 2 szemközjövő szél, egyik az orosz síkról, másik a magyar rónáról összehozza egyszerre a maga fellegeit, s a Kárpátok delejes gerincén összetalálkozik és ölre kap egymással. A vihar menyasszonyának nevezik azt a fent a felhőkben kezdődő és orsó forgatagával a sziklákon táncoló Isten csodáját, mely sziklákat tördel le a hegyormokról, stengert önt alá a hegyvágányokból, s messze föltépi a rónát, a mesztelen szikláig fölásva a földet, s háznagyságú szirteket hengerítve alá mérföldnyi messzeségig. Egy ilyen vízforgatag augusztus utolsó napján teljesen járhatatlanná tett minden utat, a Kollini völgytől elkezdve Tátrafüredig, és utána olyan viharos idő következett, mely Aeolus minden szelét szabadon bocsátá. A hegyek közt minden órában más szél fújt, és az mind orkán volt. A kézsmárki deréksereg most már nem mehetett se gyalog, se ágyúval Sásza asszony segítségére. És hogy tökéletes legyen a pusztulás, még ellene támadt egy másik asszony is, a legszeszélyesebb minden asszonyok között, a magyarországi időjárás. A tegnapi hózivatarra, a ma reggeli vízforgatagos villanyos viharra délután olyan rekkenő meleg következett, hogy a hegyekben egyszerre elkezdett olvadni a hó. Ami tegnap még út volt, az most rohanó hegyi patak medre lett, most még vissza sem lehetett térni Javorinából azon az úton, melyen idejöttek. A 250 arany és ezüst ágyú ott hever sorban a lengyel nyerek hátán. Sásza asszonynak most aztán már nem sok ideje volt azon gondolkozni, hogy mit tegyen most. A hadiszerencse egészen ellene fordult. Nagy tervei egy egész világrész átalakítása iránt álomképpen szétfoszlottak. Asszonyi bosszúvágya egy császári nő ellenében szomjan maradt. Most még az utolsó vigasztaló gondolatról is le kellett tennie, a kapzsiság kielégítéséről. Az elrablott kincseket nem szabadíthatá meg. Egyedül az irigység démona volt még, akit kielégíteni hatalmában állt. A kincseket ne kapja meg az ellenség soha. Éjjel, mikor az északi oldalon a hóolvadás megszűnt, nagy fáradtsággal felment a lengyel nyeregre, hol az ágyúcsöveket hátrahagyta. Ott őrzi azokat 200 a vladikavkázi lövészezredből. Átvonult fölöttük a vihar, a szélvészárnya ott érte őket, ők helyüket el nem hagyták. Lefeküdtek az ágyuk mellé, azokba kapaszkodtak, hogy a forgószél le ne sodorja őket a hegygerincről. Most Sásza asszony azt parancsolta nekik, hogy a nemes ércágyukat hengerítsék alá a sziklapárkányról az 1000 lábnyi mélységbe. Annak a fenekén van a jégtengerszem. És akkor az asszony odállt a szédületes örvény párkányára, és lenézett a mélységbe. És aztán számlálta a lehulló aranyágyúkat. Most esik le 2 millió. Most megint 2 millió. A magasról alászálló lövegek eleinte nyom nélkül tűntek el a mélységben. A tó felszíne fehér vastag hóréteg leplezte azt be a múlt napok alatt, és a belehulló löveg csak lyukat ütött a jéglapon, mikor ráhullott. Hanem aztán, mikor már 100-nál több érztömeg tört rajta keresztül, egyszerre nagyot roppant ott alant az egész jégburok, a rázuhanó ágyúk magukkal ránták azt a víz alá, és mikor újra felmerültek a jéglapok, már nem volt a tó felszíne fehér, hanem sötétzöld. A jégtengerszem elnyelte a kirabolt országnak 300 milliónyi kincsét. Holnap ismét össze lesznek fagyva a széttört jégdarabok, és aztán vagy örökre titokban tartják a kincset, mi alájuk van rejtve, vagy jön idő még, és ez ki van számítva, amikor visszatér az, aki azt ide rejté, és felveszi, amit jó helyre eltett ide. Akkor Sásza asszony összehordatá az idáig szolgált szántalpakat, egy halomra rakatta azokat az ágyuk burkolataival, és meggyújtatá mind. Ez óriási mágia fénye mellett mondott köszönetet a munkát végrehajtó vitézeknek, akik közül egynek sem jutott eszébe, hogy fejszével levágjon egy darabkát abból az eltemetett ércből a maga számára. Sásza asszony mind a 200 férfinak sorba nyújták kezét, azok megcsókolták a sorban, és meg voltak jutalmazva. De Sásza asszony még több jutalomról is gondoskodott a derék fiúk számára. Maga vezette őket le a javorinai táborba. Jerivánszki tábornok azt kérdezi az elnöknőtől, mikor a vladikavkáziakkal megérkezett, hogy hová tette az ágyúkat. Sásza asszony azt feleli, majd megmondom, ha előbb megtudom, hogy mit csinál az ellenség. Fogva tart bennünket. Merre van a legegyenesebb kijárásunk? Jurgov felé. Ott van az ellenségnek 12 ágyútelepe lépcsőzetesen egymás fölé felállítva. Ha azt elfoglaljuk, milyen az út? Tehát foglaljuk el. Nincs ágyunk. Van szuranyunk. Az orosz katona nem fél a halál szemébe nézni. Itt van ez a 200 vladikavkázi bajnok. Állítsd őket az ostromló csapat élére. Ezek égnek a vágytól bosszújukat kitölthetni az ellenséges. Ha én szólok hozzájuk, meghalnak értem. És ezzel Alexandra elnöknő maga vette kezébe a markotányos kulacsot, és kimenve a vitézek közé sorba tölté számukra az erős rostopsint, s mikor a zászlótardónak kezébe adta a harctépte lobogót, megölelte és megcsókolta azt a hadsereg szeme láttára. Hurrá! Hangzott a harcfiak ajkairól. Már most induljatok a jurgovi ágyútelepeket elfoglalni, mondta Sásza asszony Jerivánszkinak. A tábornok kiválogatta a legvitézebb hadcsapatokat, amik a Kaukáz örök harcaiban legjobban be voltak tanulva a hegyi hadviselésbe. Portyázói megmászták a Jurgovhoz vezető sziklaösvényeket, míg egy tömör hadoszlop a mély úton előre nyomulva azt a hírhedett kibújást, Debussyt ismételte, mellyel a francia háborúban Suvarov vívta ki ellenfelei bámulatát, mikor az alpesi útszorosokon a megszálló ellenséggel szemközt tolta hadoszlopait. Az oroszok csodáit mívelték e napon a vitézségnek és önfeláldozásnak. Az ágyú keresztűzben, a kartács záporban lövés nélkül szuronnyal foglalták el ellenfeleiknek 4 első ágyú telepét, és azzal megfordítva az ágyúkat szétromboltak velük másik 4 tüzértelepet. Egy óráig urává lettek a jurgovi erődített gyárépületeknek, hanem aztán este felé megérkezett Dárdai maga a hadsereg zömével Poronimból, és oldalba fogva az oroszokat kényszeríti őket az elfoglalt Jurgovot elhagyni. Késő este érkezett vissza a Jerivánszki a Javorinaj főhadiszállásra a hírrel, hogy a keresztültörés kísérlete meghiúsult. Hogy harcoltak csapataink? Kérdezi Szása asszony. Oroszlán módra. Hát a vladikafkáziak, azok ott vesztek mind. Hogyan? Egy sem maradt élve. Ők foglalták el az ellenség első ágyú telepét. Tizedik kézben láttam a zászlót. Az utolsó zászlótartót már szuronydöfés ölte meg. És az volt az utolsó vladikafkázi harcos. Akkor tehát senki sem tudja többé rajtam kívül, hogy hová lettek az ágyúink, mondta Sásza asszony démoni szembillanással. És már most mit fogunk tenni? Kérdezi a tábornok. Várunk. Mire? A megszabadulásra. Meddig várunk? 3 napig. Élelmiszerünk csak 1 napra való van még. Azt ossza minden ember 2 részre, és lesz 2 napra való. 1 napig kibírja mindenki evés nélkül, és ez 3 nap. És mit segít rajtunk ez a 3 nap? A hóolvadás miatt nyáron minden út járhatatlan lesz 1 hétig. Főseregünk késmárkról utánunk nem küldhet se égen, se földön, se élelmet, se lőszert, se felmentő sereget. Az egész Tátrán keresztül a legközelebbi 3 nap alatt nincs más lehetséges emberi átjárás, mint a jégvölgy orom és a középháttorony közötti meredek fal mentében átvezető lavka. 1 embernyomnyi párkánya szirtlapon. Az jó arra, hogy átjöhessen rajta 1 ember. Tehát várni fogunk arra az 1 emberre, aki bennünket felszabadít.